támogat egy összeesküvés elméletet.
Melyik az erősebb hatás ön szerint ezekben az elméletekben? Az, hogy ellentéteket szít egyes csoportok között, vagy épp, hogy ez ilyen szelepként működik, hogy ki tudja ereszteni a gőzt az, aki valamilyen szempontból úgy érzi, hogy nincs minden rendben a világban? Tehát inkább pozitív, vagy inkább negatív, hogy léteznek ilyen összeesküvés elméletek?
Hát ez jó kérdés. Az elsősorban azon múlik, hogy milyen fokig halad el. Tehát, hogyha pusztán arról van szó, hogy van egy átmeneti válság. Ennek a levezetését ezek szolgálják, tehát adott esetben lehet, hogy pozitív hatást keltenek. Ha viszont elhúzódik és nem talál viszonylag hamar elfogadható perspektívát egy ilyen válságnak a megoldása, akkor meg eszkalálódik, és akkor kiukadhat akár mindenféle erőszakos cselekményekre, ami már hosszú távon nyilván negatív.
A szakember azt mondta, az is mutatja, hogy egyfajta önállítás folyik, hogy ezek az elméletek nem bizonyíthatók, és az ellenkezőjük sem, hiszen minden ellenérvet le lehet söpörni azzal, hogy az is az összeesküvés része. Éppen ezért nem is akarnánk részletesen belemenni az egyes elméletekbe. Halljuk inkább ehelyett, hogy mit mond Török Zoltán, a Raiffeisen pénzügyi elemzője általánosságban arról, hogy lehet-e szándékosan létrehozni ilyen válságot.
Én azt gondolom, hogy ha valaki tisztában van a gazdasági összefüggésekkel, tisztában van azzal, hogy mely tényezők járultak hozzá a gazdasági válságnak a kirobbanásához, melyek voltak a stációi a válságnak, akkor nem tudja komolyan venni akármilyen összeesküvés elméleteknek sem. Tehát nem lehet ezeket komolyan venni. Nincsen itt arról szó, hogy egy szűkebb vagy tágabb érdekcsoportnak az összehangolt lépései nyomán és a saját érdekeiknek a mentén alakult volna ez a válság. Nincs arra lehetősége itt egy kisebb-nagyobb érdekcsoportnak arra, hogy ilyen mértékű világgazdasági válságot elindítson, és ebből profitáljon.
És arra sem gondolnak az elemzők? Nincsen olyan mozzanata ennek a válságnak, amire azt mondják, hogy ez már gyanús?
Rossz volt a rendszer, ahogy az fel volt építve. Hibás volt a javadalmazási rendszer az amerikai befektetési bankoknál, hiszen minden arról szólt, minden a rövidtávú profitszerzésről szólt. Ez a hosszú távú szemléletnek a teljes eltűnése a rendszerből, az egy nagyon komoly oka volt a válság kiindulásának, és hát ez épített fel egy légvárat tulajdonképpen elsősorban Amerikában, de a világ többi részén is.
Hogy nem lehet csak úgy legyinteni ezeket az elméleteket halva, azt az is mutatja, hogy az arab világ antiszemita vágyait az orosz Pravda is átvette, egy nagy spanyol hírportál is közzétett hasonló vélekedéseket, és az antiszemitizmus ellen küzdő amerikai ADL civil szervezet is aggodalmait fejezte ki a terjedő gondolatok miatt.
Rúvó Attila összeállítását hallották arról, hogy miféle elméletek terjednek az interneten. Magyarázatképpen, hogy vajon mi okozta a gazdasági válságot.
Magánhangzó. Közéleti beszélgetések az M1 Kossuth Rádióban. Szikra Zsuzsával.
Mennyit költenek az élsportra az idén az abban üzletet látó, vagy éppen rajongó szponzorok? Nárai Balázs összeállítása.
Emlékeznek még Puskás öcsi mára szólássá vált megállapítására a foci és a pénz kapcsolatáról? A gazdasági válság jó eséllyel írja át ezt is. A kispénz mostantól nem csak a kis focihoz tartozik, hanem a nagyhoz is. Minthogy pedig a nagypénz külföldön forog, ott lesznek a legnagyobb megszorítások is. Egyre kevesebb játékos cserél gazdát több 10 millió euróért, és a szponzorok is kivonulnak. A téli átigazolási szezon idén már visszafogott volt az olasz, a német és a spanyol bajnokságban. Egyedül Angliában pörgött még a piac. Elemzők szerint mégis a Szigetország csapatai lehetnek a fővesztesek. A Manchester United már elvesztette főszponzorát, egy amerikai nagybankot. De a többiek, például a Chelsea sem számíthat sok jóra, hiszen tulajdonosa az orosz milliárdos Abramovics sok millióval lett szegényebb. Az orosz gazdaság mély repülése, az olajárak zuhanása pedig csak tetézi gondjait. Persze nem csak a futballt érinti a válság, hanem például a másik pénzfalót, a Forma 1-et is. A Renault szponzor nélkül maradt. A Honda elhagyja az utazó cirkuszt. A pilóták pedig jó pár millióval keresnek majd kevesebbet. Na persze azért éhen nem halnak. A nagy sportoknál az optimista elemzők szerint bizonyos kiegyenlítődést is hozhat a pénzek elapadása. Ha viszont Magyarországra tekintünk, amely eddig is a kis fociról volt ismert, nos, itt inkább bizonyos sportágak, csapatok megszűnésétől lehet tartani. Hiszen egy-egy élvonalbelit egy-egy cég tart életben. ha pedig az egyetlen csapot elzárják, annak végzetes következménye lehet. Van erre már példa a közel és távolabbi múltból. Gondoljunk csak a váci, a soproni, vagy éppen a dunaújvárosi focira. Kezdjük a legutóbbi példával, a dunaújvároséval. A labdarúgás gyakorlatilag megszűnt. Tegnap ugyanis bejelentették, a tavaszi szezonban nem állnak oda a másodosztályú bajnokság rajtvonalára. A kézilabdásoknál a legtöbbet a nők veszíthetnek a dunaújvárosiaknál, hiszen ők érték el a legnagyobb sikereket a közelmúltban. A dunaújvárosi sport szinte egyetlen támogatótól, a Dunafertől függ, ahol egyelőre talán a legkisebb probléma a sport. A helyzetről a Dunaferes elnökét Mátyás Gábort a múlt heti közelrőlben kérdezte MD-nes Tamás.
Női kézilabda és a labdarúgás nem tartozik a Dunafer Sport Egyesület keretein belülre, hiszen ők már évekkel ezelőtt kiléptek az egyesületből, külön működő KFT-ként működtek. Az, hogy őnekik ilyen problémáik vannak, ahhoz az egyesületünknek semmi köze. Jelen pillanatban a Dunafer Sport Egyesületnek 7 szakosztálya van, ami rendben működik. A férfi kézilabdában vannak jelen pillanatban problémák, de azt hiszem, hogy ezek is meg fognak oldódni.
Az önkormányzat, amely ugye megpróbálta megmenteni a férfi labdarúgó csapatot, nem járt sikerrel. Most meg fogja próbálni ugyanezt a női kézilabda csapattal is, vagy ez fel sem merül?
Én azt hiszem, hogy az önkormányzat Dunaújvárosban amit lehet a sportért megtesz, de hogy mire jutnak ez a jövő zenéje.
A beszélgetésben az mindenképpen feltűnő volt, hogy az egyesületi elnök a legnagyobb ismertséget hozó kézilabdásoktól határolódott el finoman. Holott éppen talán a sikerek miatt a kézilabdásoknak lehet a legnagyobb esélye arra, hogy új támogatót hozzanak. De hogyan is lehetséges új támogatót behozni? Milyen cég dönthet a sportfinanszírozása mellett a mai helyzetben? Egy egykori olimpiai és világbajnököt tusázott Fábián Lászlót kérdeztem, aki bő egy évtizede sportmarketinggel foglalkozik.
Az a szemlélet tud felszínen maradni, ami ebben az egész rendszerben, a sport támogatásokban az üzletet látja meg. Ahol azt az üzletet találjuk meg, hogy a befektetésünkért igenis többlet eredményekhez juthatunk, és ez a szemlélet fog szerintem felszínre kerülni egyre erősebben, és ez lesz a meghatározó, ez lesz a trend.
Hogy lehet akkor számszerűsíteni azt, hogy egy csapat támogatása, az, hogy megjelenik a mezen a cégnek a logója, a neve, ez mennyi pénzt hoz be?
Folyamatos kutatások és elemzések azok, amik ehhez szükségesek. Állandó figyelemmel kísérése a piacnak, magának, annak a csapatnak, vagy személynek, vagy sportágnak folyamatos menedzselése. Minden apró kis mozzanatban megtalálni azt a lehetőséget, ami kommunikálható, és kvázi újra a felszínre kerül, újra találkozik a potenciál célközönséggel. Rengeteg dolog van, és erre vannak számítások is, amikor ki lehet azt számolni, hogyha televízióban egy kézilabda mérkőzésen a logó látszott 28 perc 52 másodpercig, az milyen reklámértéket fel.
Vajon a tömeg szabadidősportok finanszírozása válik nehezebbé, inkább a versenysport a nagyobb vesztes?
Egyértelmű, hogy afelé kell törekedni, mind szabadidős, mind pedig versenysportnak, hogy minél több embert érdekeljen. Sajnos vannak olyan sportágak, olyan tevékenységek, amikre ezt nehéz ráhúzni. Azok mindenféleképpen vesztesek, valószínűleg ezt a veszteséget, vagy ezt a nehezen eladhatóságot, mely már a gazdasági válság előtt is érezték ezek a sportágak. Lényeg az, hogy normál körülmények között a tradicionális sportágok szintén az államnak, mint egy multinacionális cégnek befektetésnek kéne lennie, hogy Magyarországról a világban bármire járunk, tudjanak. És a mi tradicionális sportágainkat állami szinten kéne támogatni. Hát, hogy ez most nem lesz egyszerű állami részről, ezt megint csak látjuk egyértelműen.
A magyar egyesületek, sportegyesületek több lábon tudnak állni, tehát van mozgásterük, vagy hogyha egy szponzor támogató távozik, akkor mondjuk minden borulhat. Lehet itt a Dunafer példáját is említeni, hogy kivonultak, és gyakorlatilag ott megszűnhet a minden sikersportága.
Gyakorlatilag a Dunafer példája ebből a szempontból az ön kérdésére válasz, mert egyértelműen, hogy ott a Dunafer, én azt kell mondjam, hogy szerintem legalább 80%-ban finanszírozta ezeket a sportágokat, és hát a Dunafernek a kivonulása okozza azt, amit sajnos látunk a sportváros híres szakosztályaival, most már a múlté pedig nem 50-60 évvel ezelőtt volt.
Most nézzük a reklámozó oldalát. Kinek éri meg, hogy maradjon a sportban, és a válság miatt ne a sportra szánt pénzeken spóroljon? Bagocsai Ádám reklámszakértő.
Egy sportszergyártó vagy sporthoz közeli márka nem fogja csökkenteni a sportszponzorációra költött pénzeket, ugyanis ebben az esetben gyakorlatilag a sportszponzoráció szerves része a márka kommunikációnak, itt nem nagyon tudnám elképzelni azt, hogy fognak csökkenni a szponzorációs pénzek. azok a márkák, azok a hirdetők, akik sportot szponzorálnak, de egyébként az adott sport nem szorosan kapcsolódik hozzá a márkához, márkaértékekhez, itt valószínűleg könnyebben fognak áldozatul esni a szponzorált sportágak, vagy éppen sportolók. Azaz annyi fog történni, hogy el fog tűnni a mezről az adott márkának a logója, de nem fogja nagy veszteség érni a márkát se, hát nyilván a szponzorált személy el fog esni a pénztől, de nem fog semmilyen módon a márka csorbát szenvedni, és itt azt értem, hogy a fogyasztó szemében, hiszen eddig sem nagyon értette, hogy tulajdonképpen mi köze van a szponzorációnak a szponzorált márkához.
Mondjuk, hogyha egy ingatlan fejlesztőnek a logója jelenik meg egy futball csapat mezén.
Az esetek többségében a logó megjelenése csupán ezt a célt szolgálja, hogy mondjuk, ha szponzorált szalad a mezében a focipályán a szponzor logóval, akkor az bekerül a televízióba, ergo van esélye látni a nézőnek. Tulajdonképpen média megjelenést vásárol a szponzoráló cég, amikor egy pólóra kirakja a saját logóját. Ettől még bármit szponzorálhatna a szponzoráló cég, ami számára média megjelenést biztosít, hiszen az ingatlan fejlesztőnek ebben az esetben azt hiszem, hogy édes mindegy, hogy egy focistát szponzorálta meg, vagy például egy boxolót, neki az a lényeg, hogy az adott személyen keresztül ő maga láthatóvá váljon a médiában.
Ebből adódik egy olyan kérdés, hogy vajon ki kire van ráutalva? A sportoló vagy a csapat van-e ráutalva arra a szponzorra, vagy pedig a cég van-e ráutalva a felületre?
Hát nézve, hogyha ezt a cinikus, kicsit negatív, vagy nagyon egyszerű zsigeri kapcsolatot nézzük a szponzorált és a szponzorálók között, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen a szponzorált van rászorulva a szponzoráló pénzére.
Talán azért különösen Magyarországon.
Különösen Magyarországon, igen. Azt gondolom, hogy itt valójában arról van szó, hogy olyan pénzeket adnak a sportolóknak vagy a sportágaknak, amelyek kvázi megmaradtak valahol a marketing költésben. Na most nyilván, ha meg kell húzni a marketing költéseket, ezek a pénzek áldozatul fognak esni, ergo a szponzorált is áldozatul fog esni, tehát nagyon fáj a szponzoráltnak. Egy normális szponzoráció esetén sokat veszten a szponzoráló is, hiszen a megszponzorált azért neki hoz sok mindent. Jó esetben azért a megszponzorált személy vagy csapat az tulajdonképpen márkaértéket képvisel, és többen megdolgozik a pénzért, hogy úgy mondjam, azaz nem ingyen fölveszi a szponzorált pénzt, hanem valamit őt képvisel, akár azért, mert eleve benne volt, vagy akár azért, mert a márka és a szponzorált személy együttesen valami fajta márka kommunikáció részévé váltak, amikor mondjuk megjelenik egy celebritás egy reklámban, és tényleg szerepe van az adott reklámban. Na hát itt már azért nagyon sokat tesz a szponzorált személy a márkáért is. A magyar gyakorlatban is tudunk ilyet, hogy például egy nagy élelmiszergyárt, amelyik joghurtokat forgalmaz, tulajdonképpen beépítette a reklámjaiba szervesen az egyik híres volt úszónőnket. Itt azt gondolom, hogy ha ezt a pénzt kivonnák most itt a reklámból, ugye ez nem igazi hagyományos szponzorációt, ezt persze hozzá kell tenni természetesen szakmailag, de tulajdonképpen sokat veszítene az adott márka, hogyha nem lenne ott a sportolónőnk arca és neve a reklámozott termék márka mellett, mert a kettő nem csak azért van összekapcsolva, mert a személy híres és a termék híres, ergo akkor majd milyen jó lesz nekem, mert olyan terméket eszem én is, ami a híres embernek is jó, hanem sokkal többről van.
Bagocsai Ádám ehhez még hozzátette. Ha egy szponzoráció igazán jól működik, ott inkább a két fél egymásra utaltsága látható. Bár ez egyelőre a ritkább eset.
Magánvélemény.
Ezen a héten az Afrik Inter foci csapat tagjaival beszélgetünk közügyeinkről. Elmondja véleményét az elnök Nelson Viktor, az alelnök Antal Ágnes, az edző Dr. Agonglo Joel, valamint két játékos Orere Nicolas és Ikele Samuel. Tartanak-e attól, hogy a csapatot is sújtja majd ez a válság, és hogy a szponzoraik esetleg kivonulnak önök mögül, vagy kevesebb pénzt szánnak a focira?
A szponzorainkat is érinti ez a válság, és már szóltak is nekünk, hogy valószínűleg kevesebb lesz a támogatás ebben az évben, pont amiatt, mert őket is sújtja a pénzügyi helyzet.
Mit tudnak csinálni? Honnan szerzik be akkor a hiányzó pénzt?
No, presently they only made it known to us that
Egyelőre igazából még csak a tudtunkra adták azt, hogy őket érinti a válság, de most még ugyanannyi pénzt kapunk, mint régebben.
Tartanak attól, hogy mégis csak kivonulnak esetleg, és akkor honnan tudnak plusz pénzt szerezni?
Igazából nem félünk, mert a szponzorainknak a nagy része azt mondta, hogy mindegy, mi történik, ők támogatni fognak minket a válságtól függetlenül.
Lehet, hogy annak mértéke nyilvánvalóan csökken, de támogatják majd a csapatot. A mértéktől függően fogunk majd költségeinket igazítani.
Mint tudnak spórolni? Ruhákon vagy?
Nem ruhákon.
Már ugye te mezen vagy?
Például vannak olyan utazási költségek, olyan apró költségeken tudunk majd faragni.
Mekkora pénzekről van szó? Csak hogy a nagyságrendet érzékeljem.
Nem szeretnénk fölfedni a nyilvánosság előtt, mert szerintünk ennek ők sem örülnének.
Nem arra lennék akkor kíváncsi, hogy ez az összeg mekkora, hanem hogy pótolható, faragható, tehát nem igazából tényleg nem aggódnak?
Az egyesületnél fölmerülő költségeket fedezi ez a támogatás, így pont elég a pénz.
A magánéletüket nem határozza meg, ugye hát a focistáknak végül is ugye innen jön a pénz, tehát tartanak-e attól esetleg, hogy kevesebb pénzük lesz, és így mondjuk nem tudják úgy kipihenni magukat, felkészülni?
Nem, itt az egyesületnél a focisták nem kapnak semmilyen juttatás.
Igazából az egyesületnek pont az a lényege, hogy nincsen tagsági díj, tehát elvileg a játékosoknak kellene tagsági díjat fizetniük. Minden egyesületnél így van, de mi ettől eltekintünk pont azért, hogy ingyen a sportolási lehetőséget biztosítsunk.
Tehát akkor ettől nem kell tartani, hogyha elszegényednek a focisták esetleg, akkor nem tudnak jönni focizni.
Attól nem kell.
Én kicsit tényleg meg vagyok lepve, mert nagyon kevés emberrel beszélek mostanában, aki nem aggódik a válság miatt.
A válság miatt mindig aggódni kell, persze, hogy azok a támogatók, akik adják a pénzt, azok csődbe mennek, akkor értelemszerűen hiányozni fog az az összeg, de én csak a csapat edzője vagyok. Remélem, hogy a vezetőség más források után is kutat, nem csak a meglévőket, hanem folyamatosan kutatja a potenciális szponzorokat.
Itt ül egy nagyon fiatal játékos. Szokott ezen gondolkodni, hogy mi lesz itt a válság idején? Hogy hogyan tovább?
A csapaton belül.
Akár a csapaton belül, akár a magánéletében.
Nem, mivel az edzőm után szóljak, én a csapatban egy játékos vagyok, és nekem a feladatomat teljesítenem kell, úgy érzem, teljesítem is, és anyagi helyzettől függetlenül focizom a csapatban, és örülök annak, hogy sportolási lehetőségem biztosítva van, költségmentesen úgymond.
Utóbb elti vendégeink véleményét hallották, ők Magyarországon élő afrikai focisták. A magánhangzó végére értünk, műsorunk után a Rádiószínház bemutatója következik, amit meghallgathatnak nem csak itt a rádióban, hanem az interneten is, az mr1.hu-n, a Kossuth Rádió honlapján. A szerkesztő Köves Pál és Nagy Iván Zsolt, gyártásvezető Szőlős Éva és technikus kollégám Farkas Szilvia nevében is köszönöm figyelmüket, Szikra Zsuzsát hallották. Viszont hallásra!
Reklám. Ne hagyja, hogy életében a változókor játssza a főszerepet.
45 évesen törtek rám az első kellemetlen hőhullámok. De én nem adtam meg magam. A hormonmentes Remifemin mellett döntöttem. Nekem bevált.
Remifemin. A változókor vezető márkája megújult külsővel, változatlan tartalommal. Patikákban recept nélkül kapható gyógyszer.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
Tudta, hogy a menopauza intim tünetekkel is jár? A fájdalmas együttlét és a hüvelyszárasság már a múlté. Újra jól érzem magam a férjem karjaiban. Enyhe inkontinencia, ugyan már. Az Ovestin krém segítségével nincs kellemetlen helyzetekben részem.
A patikákban vén nélkül kapható gyógyszer az ösztriol tartalmú Ovestin krém a menopauza okozta intim panaszokat csillapítja. Ovestin krém, mert a nő örök. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak.